Sziasztok, Bodnár Csaba vagyok, ez pedig a Game On, a Rádió Café 98 gaminggel és e-sporttal foglalkozó magazin műsora. Itt van velem állandó műsorvezetőtársam, Bényi László.
Szia Csaba, üdvözlöm a hallgatókat.
Több témát is hoztunk, az egyik az, hogy nem új téma, ahogy, de történtek, tehát hogy nem kidolgozunk valamit, vagy átbeszélünk szakértővel, egyszerűen az elmúlt pár hét játékvilággal kapcsolatos híreit fogjuk egy kicsit elmondani, meg elemezni, de egyébként nem egy ilyen klasszik rádiós hírblokkra kell gondolni, hogy így majd záporoznak a hírek, azért itt is van két témánk. A műsor második felében pedig a kalandjátékok helyzetével fogunk foglalkozni, mert hát itt is, ha nem is az elmúlt pár hétben, de az elmúlt pár évben történtek változások. De ezt majd a műsor második felében szerintem kezdjük most a hírblokkal. Nekem van egy olyanom, hogy Counter-Strike 2 megjelenés. Te mit hoztál?
Nekem van egy olyan, hogy szegény E3 rendezvénynek úgy néz, idénre biztos, de úgy néz ki, hogy örökre vége szakadt.
Kezdjük szerintem akkor az E3-mal.
Igen, az E3 az Entertainment, Electronic Entertainment Expo nevű kiállításnak a népszerű rövidítése. Aki foglalkozott, lelkesedett videójátékokért, olvasott a 90-es vagy 2000-es években videójátékos magazinokat, annak talán ismerős lesz ez a név, ez mindig vagy május végén, vagy június elején Amerikában, Los Angelesben megrendezett kiállítás volt, és ez volt a játékvilágnak a nagy rendezvénye több mint 20 éven keresztül. Most már vannak más show-k, átment egy nagy hangsúly az ilyen internetes streamelt videó bemutatókra, de az E3 volt az, ahol tényleg a szakma találkozott. Például ez abban is megnyilván, hogy ez nem volt egy szabadon bárki által látogatható rendezvény, nem voltak eladó jegyek, nem lehetett csak úgy bemenni és kipróbálni. Ez elsősorban a kiadók és a fejlesztők közti kapcsolattartásról szólt. Itt lehetett eladni a játékötleteket, itt lehetett kiadót keresni akkor, hogyha valakinek volt valami játékterve. Másik oldalról pedig, és én itt kapcsolódtam be, a sajtó nézhette meg a legújabb játékokat, amik készülő félkész játékokat, el lehetett beszélgetni tényleg. Olyan 15 éve még a legnagyobb fejlesztőkkel nyugodtan lehetett ülni, kávézni, tehát például emlékszem én is Tim Sweeney-vel, aki ugye az Epic-nek a vezetője, és a Fortnite-tól kezdve az Epic Store minden hozzá tartozik, ő az egyik legnagyobb tulajdonos, és leültünk a földre, és ott megettük a borzalmasan rossz sült krumplit a hotdoggal, és elbeszélgettünk, és tök őszintén vásárolt mindenről. Az utóbbi években ez már nagyon nem így nézett ki, már mindenki megöltönyösödött, és mindenkire ilyen piárosok hada vigyázott, hogy egy mondattal sem mondjon többet annál, mint ami ugye előre meg van írva. De ettől még egy ilyen jelentőségteljes rendezvény maradt, hogy 2016-7-ig, és onnantól kezdve ezek az online Nintendo Direct, a Sony State of Play, és a Microsoftnak is volt az Xboxra, de annak most pont nem jut eszembe a neve, egy ilyen videós bemutatósorozat, és ez nagyon elvette a kenyerét az E3-nak. Túl sokba került ugye már bérelni a standokat.
Igen, ez egy kicsit szerintem összetettebb történet, és mindjárt erre is kitérünk. Ugye az E3 azért egy ilyen különleges dolog egyébként, még az én életemben is soha nem voltam E3-on, mert amikor én még bőven középiskolás voltam, tehát nem voltam újságíró, hanem diák voltam, de már ugye olvastam az akkoriát, akkor még nyomtatott ilyen PC játékos magazinokat, akkor ez az E3, ez minden évben, hogy így ott voltunk az E3-on. Tehát nyilván újságíróként is gondolom egy ilyen óriási megélés volt a 90-es, 2000-es években, hogy magyar újságíróként ki lehet jutni egyáltalán Amerikába, és hát hogy mondjam, tehát volt egy ilyen hype, és valahogy ezt így nagyon szépen átragasztották az olvasókra, és rám legalábbis, tehát, hogy én is vártam az E3-at, mintha legalábbis ott lennék. Egyébként annyi érdekesség kiegészítés, ugye 2020-ban nem volt a Covid miatt E3, és 2021-ben online tartották, és akkor Electronic Entertainment Experience néven futott, tehát nem Electronic Experience Expo néven. És hát igen, ez azért egy ilyen Covid sújtott a dolog. Az én életemben az E3 az az MWC egyébként, a Mobile World Congress, amin idén nem voltam először, szerintem 15 év után. Ez a barcelonai mobilos világkiállítás minden évben február-márciusban, és ez ugyanaz az a struktúra volt egyébként, hogy ide jegyet venni nem lehetett. Egyébként voltak évek, amikor lehetett, de hát ilyen sok ezer euróért, tehát ez nem egy ilyen tömegrendezvény volt. Volt szerintem egy-két őrült, aki azt mondta, hogy ő már pedig bejön és ráadozta azt a rengeteg pénzt, de hát az alapvetően egy szakmai konferencia volt, És hát úgy nézett ki egyébként, hogy a Covid után ott tartottak egyet nyáron, hát az nekem az volt az utolsó, az gyötrelmes volt, tehát hogy a korábbi, nem tudom, 8 giganagy csarnok helyett volt másfél csarnok, és alig voltak ott cégek, és ott mi is temettük. De ugye ez nemrég volt, és bár én nem voltam, Bogék, ugye a szenzoros műsorvezető társam, ők kint voltak, és azt mondták, hogy marha jó volt, és hogy megint a régi volt, és rengeteg bejelentés, és ott voltak a szakik, és az már régóta szintén ilyen öltönyös sztori, de hogy még lehet beszélgetni ezzel az emberekkel, és az így fel tudott éledni. Viszont az E3 úgy tűnik, hogy nem, ami nekem azért fura, mert egyébként a mobilos piac az, ha nem is döglődik, de hát ilyen 20% fölötti visszaesés van ugye itt a telefonértékesítésben. Persze a kérdés, hogy ugye honnan esel vissza, igen, mert ugye a tévés piac is mondja, hogy hát 10%-os csökkenés van, csak mondjuk Magyarországon eladnak egy évben, nem tudom, 500 000 tévét, abból a 10% mínusz az azt jelenti, hogy 50 000-rel kevesebbet adnak el, mobilon meg eladnak valami 2,2 millió darabot, ami... Nél nyilván így még, tehát gyakorlatilag egy tévés piac nyiméret az a 24%-os, de azért még marad, tehát hogy azért nem térd el le. Na de hogy a lényeg, hogy a játékipar az egyébként meg dübörög, tehát hogy nekem egy kicsit fura, hogy egy dübörgő játékiparnak már nem fér bele, hogy föntartson egy szakmai konferenciát az Amerikai Egyesült Államokban. Tehát én azért megkockáztatnám itt a részletek ismerete nélkül, hogy ez inkább valamilyen döntési, vagy valamit nagyon elrontottak, de hogy igény technikailag még lehetne rá, mert hát a játékpiac az nem térdelt le, sőt.
Hát ennek az E3-nak a rendezője, ez az ESA, ez az amerikai szoftverkiadóknak a, és főleg ugye játékszoftverkiadókról van itt konkrétan szó, szövetsége. És elvileg ennek a szervezetnek a tagjai azok, akik ott kiállítanak, tehát igen, ezt azt mondhatnánk, hogy ez mindenkinek az érdeke az lenne, hogy legyen ott, de valahogy az E3 szervezésével lehettek óriási problémák, tényleg nehéz belátni a színfalak mögé. Arra már évek óta panaszkodnak, hogy borzalmasan drága maga a helybérlés, mindenki ugye olyan standot akar fölépíteni, ami látványosabb, mint a többinél. Gondolom ezen a mobilos rendezvényen is nagyon sok hostess van, minden gépet külön mutatnak be, ez itt is így van, ami szintén megdrágítja a dolgokat. És a Nintendo volt az első, aki átállt ezekre az online streamelésekre, bejelentik egy hétre előre, hogy most lesz egy félórás műsor, bemutatunk 8 játékot, meg mit tudom én, egy hardveres újítást, és valamiért ez egyrészt nyilván sokkal olcsóbb, hiszen a kis túlzással az otthonukban vagy a cégnél lesz lefilmezik.
Ez a hákukban lefilmezik.
Semmi más nem kell hozzá. Könnyű odahívni egy fejlesztőt, aki elmondja, hogy mi a legfőbb újdonság, mint az, hogy kiutaztatni mondjuk Japánból, vagy akár Magyarországról 10-20-50 embert Amerikába. Tehát ennek rengeteg járulékos költsége van, és még egy plusz dolog, ami szerintem most, hogy nagyon megnyúlnak ezek a fejlesztési idők. Tehát amikor az E3 elkezdődött, akkor még egy-másfél, talán 2 év volt egy ilyen óriási nagy játéknak a fejlesztési ideje. Ma ez azért minimum 3-4 év, de most már egyre gyakoribbak a...
Igen. Szerintem nem túlzunk. Igen, tehát fölösleges valószínű évente. Tehát hogy lehet, hogy ugyanarról a játékról beszélne egy stúdió 5 éven keresztül, mert addig zajlana a
igen,
fejlesztés.
Meg ugye a legnagyobb jelenléte azoknak a játékoknak volt tradicionálisan júniusban, tehát nyár elején, amik aztán karácsonyi szezonban megjelennek. Ez egy ideig tök jól működött, de aztán elkezdett az egy hónap, aztán másfél hónap, 2 hónap, ami alatt összehozzuk azt a demót, amit be tudunk mutatni, és megírjuk a forgatókönyvet, hogy miről fogunk beszélni, és ez pont a legfontosabb időszakban, amikor be kéne fejezni a játékot, és tényleg el kéne oda jutni, hogy már csak a kisebb hibákat kell kitakarítani, akkor egy 2 hónapos lyukat ütött az egész időzítésbe, ami egyre több gondot okozott mindenkinek, és én úgy veszem észre, hogy főleg fejlesztői oldalról ez inkább megkönnyebbülés, hogy nincs E3, nem kell szívni. Nem kell nekem ott 3 napon keresztül fél óránként ugyanazt a szöveget ledarálnom azoknak az újságíróknak, akik éppen sorra jutottak, úgyhogy a fejlesztőknek ez biztosan egy plusz, ez rengeteg plusz munkának a megszűnését jelenti, hogy nem kell erre készülni. A kiadóknak iszonyatos költségspórolást jelent, és szerintem eljutottak oda, hogy interneten, online, mindenféle influencereken, streamelőkön keresztül, ha nem is ugyanazokat az embereket éred el, de legalább ugyanannyi embert el tudsz érni.
Hát szerintem többet. Tehát egyébként valószínű itt az egész arról szól, hogy egy MVC-n ott nem csak a nagy telefongyártók vannak kint, hanem rengeteg startup, rengeteg kis technológiai cég, és nekik ez tényleg egy hely, ahol találkozhatnak, mert lehet, hogy a nagy meg fogja vásárolni, vagy licenszeri a technológiát, stb. A játékipar szerintem egy picit egyszerűbb. Tehát, hogy itt vannak játékfejlesztők, vannak kiadók, ők viszonylag könnyen tudnak találkozni az online térben is, de nem feltétlenül szükséges egy expo, ahol végig lehet járni. Annak idején szerintem, amikor még te is jártál, meg ez tényleg egy óriási dolog volt, tehát tényleg 2000-es évek eleje, akkor azért az internet még nem volt ekkora, mint persze. Ma. És az, hogy akkor még egy printlapok által dominált média piacon, te az újságírókkal tudj interakciót kialakítani, ahhoz kellett találkozni, és ez volt ez az esemény. De azóta igazából már minden online megy, tehát hogy nem is tudom most Magyarországon, te biztos tudod meg, fölösleges sem tenni, hogy van még egyébként print játék újság?
Nincsen már.
Nincs, egy darab sem. Tehát, hogy igazából egy picit okafogyottá vált az újságírókkal való kapcsolattartás. Ezt az MVC-n is látom egyébként, hogy amikor mi kint voltunk 10 éve, meg 12 éve, akkor az újságírók, hát egy koronát majdnem ráraktak a fejünkre. Tehát, hogy fú, volt is egyébként meg az egyik régi kollégám, hogy egy ilyen demófalon kint voltak telefonok, és hát az egyik elég bénán volt rögzítve, és így letörte konkrétan a demófalról a készüléket, és akkor három ilyen security jött oda ilyen nagyon, nagyon mérgesen, hogy mit csinál ez a látogató, és akkor odafordultunk, hogy bocsánat, és ott volt a press biléta a nyakunkban, ja, és semmi gond, és így mosolyogtak, tehát jó, hogy egy kávét nem hoztak egyből, de jöttek oda, akkor miben segíthetnek, és semmi gond, hogy letörtük. Most már azért nem ez volt az elmúlt pár évben, mert hogy tényleg nem volt annyira hangsúlyos, hogy a médiával beszélget, mert a médiát amúgy is könnyen lehet tájékoztatni online eseményeken.
Ez teljesen így van, és ezt a részét, ezt szomorúan, de alá is írom. Egy másik része viszont az, ahol ugye a nagy cégek találkoztak a kicsikkel, az E3-nak is egy nagyon fontos komponense volt. Rengeteg olyan magyar játék is született, vagy ha nem is jelent meg, de tárgyalások voltak róla, szerződések kötöttek, amiket csak az E3-on tudtál annyi kiadóval egyszerre kapcsolatba lépni. És amikor ott vagy, ugye, és bemész, és beszéltek, le van beszélve, az valahogy én úgy éreztem minden magyar játékipari embertől, akivel beszéltem, hogy sokkal gördülékenyebb és nyitottak voltak, mint amikor online próbáltak már megkeresni cégeket. Az valahogy, tudod, olyan egy ilyen plusz gátat rak a közvetlen tárgyalások elé.
Igen, de azt ne felejtsük el, hogy közben itt kinőtte magát egy GDC is, egy Game Developers Conference, ami még van, az szerintem most volt egyébként, igen. Március 21-25, talán a József Szabolcs kint is volt vele, beszéltem róla, akit volt korábban interjún a
Game On-ban. Ja, budapestire gondolsz, mert ugye most volt a San Diego is.
Nem, ő a kintin volt, ja. Kint, tehát pont beszéltem vele, valami kérdésem volt, és mondta, hogy utazik ki. Úgyhogy az meg egy létező és élő dolog, és lehet, hogy ez, amit említettél, ez egy kicsit áttolódott oda.
Valamennyire biztos, bár az tényleg a fejlesztőknek szóló dolog. Tehát ott még nem is arról van szó, hogy játékokat mutatnak be, hanem a Game Developers Conference-en egymással osztják meg a technikákat, hogyan lehet minél több karaktert megjeleníteni, hogyan lehet minél emberszerűbb, mesterséges intelligenciát csinálni.
Igen, de ez a GDC-ről lehet, hogy ezek a fejlesztői kérdések részben az E3-on voltak, viszont most kaptak egy külön platformot. Na, úgyhogy egy kicsit szomorúak vagyunk itt az E3 elvesztése miatt, de hogy erre a gondolatra rákössem a következő hírünket, én speciál egy picit szomorú vagyok a Counter-Strike 2 megjelenése miatt is, mert csalódott vagyok. Hát egyébként baráti körben mindenki annyira odáig van, és én vagyok az egyetlen, aki meg így fogja a fejét, hogy mi az, úgyhogy valószínű nincs igazam, és most ez egy kicsit ilyen önző dolog lesz, de ha már van egy gaming rádió műsorunk, akkor én itt el fogom mondani a nagy érdeműnek, hogy hát én annak idején én versenyeztem Counter-Strike-ban, nekem ez a középiskolás éveimnek egy nagyon meghatározó része volt. Érdekes is egyébként, hogy a mai napig kapcsolatban vagyok olyan emberekkel, van akivel üzleti kapcsolatban, stb., akikkel még ott találkoztam, tehát ez így ilyen nagyon stabil alap volt. Ugye ez az eredeti Counter-Strike volt, ami még egy Half-Life modként indult 2000-ben, és igazából egy nagyon komoly versenyjáték lett belőle. Én akkor tehát pénzeket nyertem vele középiskolás koromban, abból tudtam új gépet venni, tehát nekem ez tényleg egy ilyen nagyon fontos része volt az életemnek. Aztán hát gyakorlatilag azóta sem játszottam. Counter-Strike Go-val egy tizen pár órát azért játszottam, mert volt egy sajtótájékoztató, ahol volt újságíróknak egy Counter-Strike verseny, és azt meg is nyertem.
Régi reflexek.
Igen, az még működött. Na és ugye úgy nézett ki a történet, hogy a Counter-Strike után volt egy kevésbé sikeres Counter-Strike Condition Zero 2004-ben, aztán volt egy Source, ami ugye már az új, tehát nem a Half-Life motorra, ami egy Quake 2 motor volt technikailag, hanem már az új Valve Source motorra épült, és igazából az nagyon nagy áttörés az a Counter-Strike Global Offensive, vagy CSGO megjelenése volt 2012-ben, ami már egy frissebb Source motorra épült, és a mai napig ez egy rendkívül népszerű játék. Ha lehet hinni, ugye sokféleképpen mérik ezeket a játékos számokat, de a csénél pont elég jól lehet a Steamen keresztül látni, hogy azért ez egy ilyen 35-40 millió embert szórakoztat havi szinten.
A Counter-Strike-nál az a jó, hogy a Valve az teljesen nyílt az adatokkal. 5 perce 1.200.385 ember játszott vele éppen aktívan. Ami elég durva szám.
Igen, tehát ez a mai napig egy nagyon komoly, és nagyon komoly versenyjáték is, tehát itt óriási özdíjazású mindenféle versenyek vannak. Egyébként nagy öröm, hogy van egy magyar játékos, aki hát most meg kell néznem egyébként, hogy hányadik az ő csapata, de egy alapvetően német szervezetben, a Mouse Sportsban játszik, és ők most pont tizedikek egyébként a világranglistán. Torzsás Ádámról, azaz Torzsiról van szó. Ez az én szívemnek egy szintén azért kedves dolog, mert az én időmben sajnos még nem voltak ilyen nagyon nagy csúcsjátékosok, de hát volt major versenyen korábban Dead Fox is egy másik magyar játékos, úgyhogy még magyar érdekeltség is van a top ligában. Na és hát ehhez képest most az történt, hogy van a CSGO, aminek egyébként szerintem az a fő problémája jelenleg, hogy iszonyú sok a csaló. Tehát, hogy elkép, tehát nem lehet úgy lejátszani kis túlzással egy meccset, hogy ne legyen benne, de nem olyan csaló, hogy így gyanakszol rá, hogy így lehet, hogy csal, hanem hogy így...
Nyíltan?
Így nyílt, 6 füstön át elő mindenkit gyakorlatilag négy golyóból. Szerintem emiatt bizonyos szinten játszhatatlan is a játék, persze közben lett ilyen fészít, tehát vannak megoldások, de nekem azért az a gondolatom, hogy a Valve ezzel nem foglalkozik eleget, hogy itt legyen egy anti-cheat rendszer. És közben ugye megjelent egy Valorant a Riot Games-től, ami hát szerintem nem titkolja, hogy ugyanez a koncepció és igazából a CSGO sikereire ment rá. És nem mondom, hogy ott tökéletes az anti-cheat rendszer, de én azzal aktívan játszom meg, versenyzek is benne. Hát ennyi idősen azért nyilván tehát nem ezt tölti ki az életem, de minimális gyakorlással néha azért indulok ilyen kis online versenyeken, egyébként nyertünk is már itt a haverokkal kisebb, tehát tényleg ilyen pár eurós összdíjazású, de azért online versenyeket, tök jó élmény. És ott nincsenek nagyon cheaterek. Na és akkor jött egy CSGO 2 bejelentés így a semmiből most gyakorlatilag a hónap közepén. Elnéztem a videókat, mert egy CSGO 2 bejelentés, bocsánat, és azt láttam, hogy ez a CSGO. Tehát tök ugyanúgy néz ki. Hangok is ugyanazok, így pár hangot lecseréltek. Van két ilyen fontos újítás, hogy ilyen responszívak lettek a füstgránátok, ami azt jelenti, hogy amikor egy füstgránátot eldob valaki, és abban mondjuk belelövünk, akkor ez egy pillanatig így megkavarja ott a levegőt, és át lehet rajta látni, vagy ha egy gránátot beledobunk, az is így felkavarja a levegőt. Tök jól néz egyébként ki. Valószínű játékmechanikában is rengeteget fog változtatni, de hogy azért emiatt CSGO 2-nek hívni van, amit még egy kicsit szerintem erős túlvállalás, meg egy technikai változtatás is van, hogy ez a tikkes rendszeren egy kicsit finomítottak, és ebben szerintem bele sem menjünk, nem hiszem, hogy az átlag emberek szintjén az, hogy ilyen ezred másodpercekben jobb lesz a reakcióidő, ahogy a szerver érzékel, hogy mit csináltunk valamit. Lehet, hogy profi szinten, ahol olyan kiélezett reflex van mindenkinél, ott ez számítani fog. Meg persze tök jó újítás technológiailag, de mondjuk a Valorantban ez nincs meg, amennyire én tudom, és mégis jó a hitbox, tehát hogy nem ez volt a gond a CSGO-val, hogy most mekkora volt a tick. És akkor ennyi. Tehát ez a Counter-Strike 2, és a haverjaim teljesen odáig vannak, hogy ez fantasztikus, én meg kipróbáltam, és azt mondtam, hogy ez ugyanaz, és hát így nem tudom, 2011 év után én egy picit többet vártam volna.
Az biztos, hogy az a kettes szám az többet sugal, mint amennyit tartalmaz. Aki esetleg nem ismerné, bár tényleg, ahogy te is mondtad, ez 20 éve a játékvilág egyik legnagyobb, legnépszerűbb multiplayer játéka. Öten harcolnak öt másik fő ellen, modern fegyverekkel, ilyen terroristák a rendőrök ellen felállásban, és tényleg az új részben újra rajzolták a pályákat, egy részüket legalábbis, szebb lett egy kicsit, valószínűleg optimalizáltak, és én szerintem semmiképpen nem rossz, hogy csináltak egy ilyen update-et a játékhoz. Második résznek hívni azt érzem én is egy kicsit erősnek. Tehát végre foglalkozik a Valve Counter-Strike-kal, ami így időközben volt neki egy hatalmas mélypontja, amikor alig játszottak vele így viszonylag. Tehát mondtam most, hogy 1 200 000 játszanak, voltak akár 3-4 éve olyan időszakok, hogy 2-300 000 játékos sem volt egyszerre. A közösségnek tetszett, fölhozták, és gondolom ez őket akarták jutalmazni egy második résszel. Szerintem is egy kicsit sovány, főleg a második résznek hívni, hogyha azt mondták volna, hogy valami hatalmas frissítés van, vagy 1.5, vagy 1.6.
Új szezonnak hívják egyébként a legtöbb játéknál, meg továbbra is, tehát, hogy bocsánat, tehát, hogy a cheaterekkel mi lesz? Tehát nekem ez a kérdésem játékosként, aki nem egy aktív játékos, hogy tehát persze egyébként én szívesen csészgetnék néha, csak hát azért nem megyek föl, hogy a cheaterek lelőjenek a pálya másik feléről. Tehát nekem ez egy sokkal fontosabb kérdés lenne, mint az, hogy most a füst megújul-e. Na mindegy, hát a rajongók már úgy is tudnak róla, aki pedig amúgy cségózik, vagy cségózna, az lehet, hogy vethet egy pillantást a Counter-Strike 2-re, hogy ez lesz a jövőben, meg hát ezzel együtt persze lehet, hogy a anti-cheat rendszer is valami forradalmi újításon fog átmenni, csak erről így nem mertek kommunikálni, mert az egy picit béna üzenet, hogy ja, tudjuk, hogy tele van cheaterrel, de most megoldjuk, de hát bízunk a legjobbakban, addig is tartunk egy kis szünetet, úgyhogy mindjárt jövünk vissza, maradjatok velünk.